Hogy vagytok ezzel a nincs pénz, de rettentő kreatívak vagyunk felkiáltással?
A legrosszabb az a köztes. Tehát vagy legyen meg a költségvetés arra, amit kitaláltam, és akkor tényleg mindenféle kompromisszum nélkül az ember meg tudja valósítani az ötleteit, vagy inkább ne legyen egy fillér se.
Nyilván nem az elképzeléseinkből engedünk, tehát szerintem mint Herman olyanok vagyunk, hogy így megmozgatunk minden követ, hogy az legyen, amit elképzelünk, vagy ami jó, vagy ami jól néz ki, és az nyilván akkor azt jelenti, hogy a befektetett munka mennyiségét sokszorozza a költségvetésnek a hiánya.
Az szokott még szerintem ilyen iszonyú nehezítés lenni, hogy a rendezők viszont nem feltétlenül fogják fel, hogy mit jelent az az alacsony költségvetés, tehát hogy a színház meghúzza a határt, de attól még a produkciónak mégis vannak vágyai, vagy a rendezőnek, és akkor abból jönnek szerintem főleg ezek a félmegoldások vagy kompromisszumok, amikről a Fruzsi beszél, amivel nagyon egyetértek.
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a Revizor kritikai portál szakmai beszélgetés sorozat a következő epizódjában. A magyarországi látványtervezésről, színházi látványtervezésről fogunk beszélgetni a szakma három kiváló képviselőjével. Kálmán Eszter, Izsák Lili és Nagy Fruzsina a vendégünk. Sziasztok! Kezdjük azzal, hogy néhány nappal ezelőtt volt a Színikritikusok díja átadója, és ott Mácsai Pál a felvezetőjében azzal indított, hogy hát a mai magyar színház sose látott aranykorának a kapujában állunk, ugye rezsiszámlák és bezárás előtt álló színház a küszöbén, és akkor ezen én ugye eltűnődtem egy picit, és valahogy arra jutottam, hogy az egy téves elképzelés a részemről, hogyha azt gondolom, hogy mondjuk a látvány lesz, vagy van az a terület, ahol legelőször fogják az igazgatók azt mondani, hogy hát erre nem is kellene talán olyan sok pénzt költeni. Ti tapasztaltok már ilyesmit? Hogy látjátok?
Igen.
Én abban bízom, hogy azért mondjuk ruha az mindenkinek kell, nem? Vagy akkor mostantól mesztelen fognak játszani, vagy alsó neműben, úgyhogy csak hát maximum a kreativitás fogja inkább megölni.
Ez abszolút jól látod szerintem. Tehát az első az, amiből nyilván nem a humán erőforrásból, hanem a többiből kell vágni, és igen, ez van. Tehát feleköltségekből dolgozunk, vagy én már lassan, vagy nem, tehát nem is lassan. Most ezt szerintem ez elég hamar elkezdődött. Igen, tehát ez konkrét koncepció sokszor, hogy akkor üres térben nem kell díszlet, a raktárból használjuk a ruhákat.
Én is már érzem, tehát már így dolgozom.
Jó, de azt szokták mondani, tudjátok, ilyenkor néha még mi is leírjuk kritikákba, hogy hát ha nincs pénz, hát az hihetetlen teret biztosít a kreativitásnak. Egy idő után azért valahogy azt gondolom, hogy ez kifejezetten nyomasztó lehet. Hogy vagytok ezzel a nincs pénz, de rettentő kreatívak vagyunk felkiáltással?
Én azért reagálnék erre ilyen gyorsan, mert pont tegnap volt egy órám az MA1-es látványtervező szakos hallgatókkal a képzőn, és pont ez a téma merült föl, hogy valahogy így fantáziálgattunk, hogy mi lenne, ha úgy kéne tervezniük, hogy megvan szabva, hogy van rá 1,5 millió forint, és akkor erre ott ilyen csillogó szemmel ájúldoztak, hogy ez milyen sok pénz az előadás jelmezére, ami egyébként egyáltalán nem így van szerintem, vagy hát attól függ, hogy milyen jelmezeket akar az ember gyártatni, vagy készíteni, vagy készíteni, vagy vásárolni, de hogy pont azt mondtam nekik, hogy szerintem a legrosszabb az a köztes, tehát vagy legyen meg a költségvetés arra, amit kitaláltam, és akkor tényleg mindenféle kompromisszum nélkül az ember meg tudja valósítani az ötleteit, vagy inkább ne legyen egy fillér se. És a másik, még reagálva a kérdésed, hogy igen, tényleg az van, hogyha az ember ugye a független színházi irányból jön, vagy alternatív színházból, ahogy mondták, mikor én kezdtem, akkor ugye rá voltunk kényszerítve erre a kreativitásra, aminek nagy hasznát veszem ma is, de azért nem mondom, hogy nem lehet ebbe belefáradni. Tehát, hogy folyton valamit, vagy várat kell építenünk a semmiből.
Ez így van, szerintem, ha független szféra felől jössz, akkor megtanulod ezt, és tényleg így van, tehát tényleg az van, hogy az ember így kreatívabb, meg az improvizációs képessége az így fejlődik, és aztán nyilván így könnyű belekényelmesedni a költségvetés, hogyha van költségvetés, abba is, és onnan nehéz visszafele menni, de egyébként baromi fárasztó, és azért is, mert sokkal több munkával jár, tehát nyilván nem az elképzeléseinkből engedünk, tehát mi, szerintem mind hárman olyanok vagyunk, hogy így megmozgatunk minden követ, hogy az legyen, amit elképzelünk, vagy ami jó, vagy ami jól néz ki, és az nyilván akkor azt jelenti, hogy a befektetett munka mennyiségét sokszorozza a költségvetésnek a hiánya. Tehát
én még azon gondolkoztam, hogy egyébként, hogy van ennek valahogy egy másik oldala is, tehát hogy a kreativitásom azért meg tud lódulni egy magas költségvetésnél is.
Igen, ezt nem egy ilyen kizárólagos dolognak gondoltam. Igen,
nem, hogy azért lehet, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon szép gondolat, de valójában akkor lódul meg a kreativitásom, amikor sok pénz van rá. Egyrészt erre gondoltam, másrészt, hogy az szokott még szerintem ilyen iszonyú nehezítés lenni, hogy a rendezők viszont nem feltétlenül fogják fel, hogy mit jelent az az alacsony költségvetés, tehát hogy a színház meghúzza a határt, de attól még a produkciónak mégis vannak vágyai, vagy a rendezőnek, és akkor abból jönnek szerintem főleg ezek a félmegoldások, vagy kompromisszumok, amikről a Fruzsi beszél, amivel nagyon egyetértek.
Én még két dolog, amit nagyon nem szeretek ebben a témában. Az egyik az az, hogyha azt mondja nekem mondjuk egy gazdaságigazgató, hogy rákérdezek, hogy mégis azért, mielőtt elkezdek tervezni, milyen költségvetésbe gondolkozzak, hogy ó, azt ő nem akarja megszabni, szárnyaljak szabadon, és akkor majd utána, amikor már látja, hogy mit szeretnék, akkor leülünk. És annyiszor beleestem ebbe a csapdába, és teljesen felesleges. Tehát ő már akkor abszolút tudja, hogy erre nem lesz mondjuk 1 millió forintnál több, és teljesen felesleges, hogy újra tervezem az egészet, amikor ez kiderül. Úgyhogy ez szerintem erről le kéne szoktatni az embereket, tehát sokkal tisztább ügy, ha valami tóligot mégiscsak mondanak, hogy egy nagyságrendet, egy munka előtt, mielőtt nekifogsz. A másik pedig az, amikor így vagy egy ilyen pausálba akarnak megállapodni velem, hogy van erre ennyi és ennyi, hozd ki belőle, és amit megspórolsz, az a tiéd, vagy valahol még külön bele is írják a szerződésbe, hogy ha a jelmez költségből te spórolsz, abból bizonyos százalékot kapsz. És pont a minap beszélgettem az egyik közszínházban az ottani jelmeztárvezetővel, és asszisztenssel, és kezdve, hogy na hát egy csomót megspóroltunk, akkor te most ugye kapsz pénzt. Nem, egy az, hogy mi van a szerződés, mert kettőnket még kikérem magamnak, mert most képzelj egy szituációt, hogy mondjuk, mit tudom én, egy főszereplőre megálmodok egy most valami olyat mondok, amit sose álmodnék meg, mondjuk egy vajszínű fehér aligátor veszkó csizmát, és 46-osba, és mit ad Isten, mondjuk pont a Váci utcába sétálgatok, és meglátok az egyik kirakatba egy ilyet, mondjuk, mit tudom én, 180 ezer forintért, tehát most alámentem. De nekem mondjuk csak 30 ezrem lenne erre igazából, vagy ugyannyit szántam, és besétálok mondjuk egy vintage boltba, és ott meglelek egy csúnyábbat, egy barnát, egy műbört, mondjuk 30 ezerért. És akkor ilyenkor rá van kényszerítve a tervező, hogy most akkor mit választ? Most azt, hogy megveszem a 30 ezeres, és az a 150 ezer az nálam landol, de jó, és akkor jövő héten meg van oldva a család étkeztetése. Vagy azt mondom, hogy már pedig én nem engedek a művészi koncepciómból, az tökéletes, azt mondta, hogy megálmodtam, megveszem ennyiért, és akkor ezt a pénzt majdnem, hogy kivettem a saját zsebemből. Szóval én nagyon szeretem azt a tiszta, hogy mi az én munkám, az mennyit ér, tehát annak mi lesz az ára, és mi az a költségvetés, amiből dolgozom.
Nekem nem volt ilyen, olyan volt, hogy ez a túráztatás volt, amit az először mondtál, hogy álmodj, és akkor majd megoldjuk, és ott tök felesleges volt. Tehát egy felesleges kör. Egyébként így fordítva is van, mert van az, hogy az elején, így, vagy a pályám elején, itt is rácsúsztam erre, hogy akkor mennyi pénz van, és akkor úgy kezdek el gondolkodni. És Volt egy tök vicces helyzet, amikor egyszer a Coriolanus meghívták Franciaországba, és ide jött az egész vizuális táp, és itt felmérni, hogy mennyi dolog van ezzel, meg hogy mi a díszlet, meg mit lehet szállítani, meg legyártani. És emlékszem, hogy nem tudtak angolul, és a bátyám fordított franciául, és minden második mondatom az úgy kezdődött, hogy hát jó lenne itt egy fal, de csak nem tudom, hogy mennyi pénz van rá, hogyha van rá pénz, akkor szeretnénk esetleg egy szőnyeget, és hogy hát ha van rá pénz, akkor és a tesóm egy időt mondta, hogy fiasz, most nem fordítom, hogy az hagyd abba. Ez egy ilyen magyar független szféra beidegződés, hogy hát elnézést, hogyha van rá pénz, akkor tehát ez visszafele is elsülhet. De ez, amit mondasz egyébként, hogy úgy szerződni, hogy amit megsporolok az enyém, az nekem nem volt még sose. Tehát ez meglep, vagy nem is hallottam, hogy így van ilyen.
De jól hangzik. Azért a Coriolanus történet, ezt tegyük hozzá, amit Polgár Csabától tudok, hogy a franciák végül gyakorlatilag fölépítették a múszínházat. Pontosabban és hogy volt egy pici múszínház darab, amit a franciák megépítettek.
Ez nagyon, nagyon vicces volt, szerintem ez mindent elmond az itthoni
abszolút
életről, hogy elkezdték kopogtatni a múszínháznak a falát, hogy ezt te gyártattad, nagyon tök úgy néz ki, hogy a tégla, és mondtam, hogy nem, hát 100 000 forinton volt az egészre, és effektív az egészet legyártották, tehát csináltak egy múszínházat, ami még viccesebb, hogy nem volt a Hoppártnak arra se pénz, hogy elszállítassa onnan, megkaptuk ajándéba, és akkor szponzorral szállítattuk haza, és akkor landolta Csaba apukájának a, nem tudom, valamelyik vidéki raktárába, vagy szóval az egész egy ilyen abszurd sztori.
Nagyon ritkán előfordul velem, hogyha egyszerűen a gázsi nem bír elég magas lenni, tehát nem tudunk megállapodni, akkor mondjuk, mint kiegészítés van ez, amit a Frusi mond, hogyha megspórolom, akkor abból kiegészül arra felé, amit én eredetileg szeretnék ezért a munkáért.
Akkor dolgoztok, én is akarok oda
menni. De ez azért nagyon ritka, nagyon ritka. Meg egyáltalán még azt hozzáteszem, hogy nem csak a költségvetés az, amit nagyon későn adnak meg, hanem egyáltalán tett a megállapodások a honoráriumokról, az is már olvasó próbakor ül le az ember egy gazdasági igazgatóval, tehát szerintem az is kicsit nonsensz.
Nem akarom, hogy feltétlenül egy ilyen panasz órát csináljunk itt, mert kicsit azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, hogyha a mai magyar színház szinte bármelyik szegmenséről beszél. Ezért azt kérdezem, hogy mondjátok már el nekem, hogy mi volt az a munka, vagy színház, vagy csapat, vagy ország, ahol aztán tényleg ideálisak voltak a körülmények számotokra. Tehát ahol nem kellett kompromisszumot kötni, ahol nem az olvasó próbán, vagy még később tudtad meg, hogy tulajdonképpen mennyire is csinálod ezt, szóval ahol minden szuper volt.
Külföldön igazából egy csomószor az a tapasztalat, hogy azon törik magukat tényleg ott a színház alkotók, meg ugye a környezetük, hogy megvalósulhasson, amit egy csapat kitalál, a rendező, a tervezők és a stáb. Nekem például volt ilyen nagyon érdekes élményem Grácsban, de ott egy teljesen furcsa, bizarr rendszer van, hogy olyan magas volt a jelmez költségvetés, hogy egyszerűen ezt tudtam képzelni, én ezt hogy fogom elkölteni, de most ilyen mondjuk 10 évvel ezelőttről beszélünk, aztán 13 év voltam először, és meg 25 000 euró. És aztán kiderült, hogy az van, hogy ott rá vagy kényszerítve, hogy használd a helyi raktárat, és a helyi raktár az ilyen olyan, mint egy részvényesek kezében lenne, és a város, azt most nem akarok hülyeséget mondani, de 5 színháza, meg operaház, meg nem tudom, a tulajdonosai ezeknek a raktároknak, tehát ők a részvényesek, és úgy forgatják vissza a pénzt, hogy valami elképesztően drága onnan bármit kikölcsönözni. Tehát még egy ruhapróbára is, ha kihozok egy inget, az mondjuk 50 euró. És hát én ezt nem tudtam, úgyhogy ahogy megfogtam itthon, hogy a raktárból kiviszem, jó, sokat összeválogatok, hogy utána legyen miből választani ruhapróbára, és akkor egy kicsit szóltak, hogy hát már majdnem elköltöttem a költségvetést, és így nem hittem, hogy tessék, és akkor kiderült, hogy a varroda is olyan áron dolgozik, hogy mondjuk 2000 euróért varnak meg egy tréninget, tehát, hogy valahogy ők ezt kitalálták, hogy nagyon sok pénz forog, de minden iszonyatosan drága. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, de nekem a legesleg meghatóbb élményem, az most jutott eszembe, de fel kell mesélnem, most is könnyes lesz a szemem, hogy Amikor legelőször dolgoztam Heidelbergbe, és az Időkirályt csináltuk a Bodó Viktorral, akkor ott egy olyan jelmezfőnök volt, hogy mondta, hogy ott nem volt olyan sok pénzre, aztán 5000 euró, és akkor vittem szépen a számlákat, hogy megszoktam, mindent föltűztem a papírra, lefordítottam, hogy mi ez, így angolul oda átváltottam a forintot euróba, meg minden, és akkor kértem áfaszámlát, és akkor vittem neki, és akkor kérdezte, hogy mi? Hát mondom, hát ez a bizonyíték, a számlák, hogy én mit költöttem. Ja, neki erre nincs szüksége. Mondom, de hogy? Hát ő bízik bennem, hát nem gondolom, hogy ő feltételezi, hogy magamnak megyek el téli kabátot venni. De amíg benne vagyok a költségvetésben, addig őt egyáltalán nem érdekli, hogy mire költöm a pénzt. És tehát ilyet mondjuk soha azóta sem láttam sehol, de nagyon jól esett ez a fajta bizalom.
Németeknél ezben nem kérik a számlát, abszolút, ez nekem is ez volt, hogy így vittem a számlát, és mondtuk, hogy jelen kell, mennyit fogsz költeni Pesten, és akkor átküldjük, utaljuk, írd meg. Hát egyrészt az első külföldi munkáknál az ilyen sokkoló, hogy mennyire, vagy mekkora különbség van abban, hogy gondolnak az ember fizetésére, tehát mit ér a munkája, mi az, amit így minden követ megmozgatnak, hogy legyen segítséged, tehát asszisztensed, hospitánsod. Vannak műhelyek, ami mondjuk Pesten már nem nagyon van, vidéken azért még van, de a külföldi színházak nagy részénél van, ami szerintem fantasztikus, tehát hogy gyakorlatilag adóász. És hát van költség is, és megdöbbentő élmény először azt átélni, hogy amit elképzelek, az ott mindenki azért van, hogy az létrejöjjön. Tehát ez nem csak anyagi egyébként, de mentalitásban is, tehát nem abba ütközöm folyamatosan, hogy a megfáradt színházi emberek, akiknek mindenből elege van, mindenre azt mondják, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, hát ezt nem lehet megcsinálni, hát erre úgy sincs pénz, hát ez... Hanem van egy működő rendszer. Nyilván ennek anyagi oka is van, nyilván így a kultúránk is más szerintem, de igen, nekem Svédországban van ilyen, tehát a németeknél abszolút van ez a tapasztalatom, amit a Fruzsi is mond, hogy van keret, meg műhely, meg szakértelem, meg mindenre van ember. A Svédországban dolgoztam, meg most is fogok, ott azzal egészül ki, hogy a humán erőforrást annyira, az emberi körülményeket annyira fontosnak tartják, tehát fontosnak tartják a szüneteket, az ebéd szünetet, a hétvégén hogy dolgozunk, hogy kapunk, hogy küldünk e-mailt, nem írunk éjszaka e-mailt, stb. Nem tudom. Vagy az, hogy az embernek gyereke van, akkor azzal mit tud kezdeni, tehát az egyértelmű, hogy akkor úgy kalkulálunk veled, hogy eddig érsz rá, és nincs folyamatosan ez a presszió, ami itthon. Igen, most belecsúsztam abban a száradatban én is. Eszter, légy szíves.
Én mindezzel egyetértek, meg tényleg azt gondolom, hogy főleg egy mentalitás, tehát hogy most a pénz az tök egyértelmű, hogy több van külföldön, de a mentalitás, meg a hozzáállás az például egy változtatható dolog lenne itthon is, hogy valami felé menjünk, és ne valami ellen. De csak hogy mondjak ellenpéldát, én néha vidéken egyébként érzem, hogy egy kicsit ez van, csak persze igen, nincs pénzük, de attól, hogy például ott még vannak műhelyek, vannak varrodák, tehát ott mégis van egy ilyen közösség, a színház külső köre, meg belső köre, ami egyébként azért van, hogy megvalósuljanak, és ott is iszonyú szegénység van, és nagyon... nagyon fáradt, nyúzott emberek dolgoznak, de mégis azt érzem, hogy ott van egy ilyen akarás, meg hogy például tökre tudnak büszkék lenni arra, amit létrehoznak, attól, hogy ott így együtt vannak, meg szeretik, amikor jön egy új ember, vagy szeretik, amikor jön egy... tök mindegy híres ember, vagy egy jó szakember, attól tanulni. Szóval én vidéken azért ezt érzem még.
Azon tűnődtem, hogy ugye mindannyian az utóbbi két évtizedben, másfél évtizedben, egy évtizedben kerültetek a pályára. Sokat dolgoztok kortársaitokkal is, sokat dolgoztok idősebb rendezőkkel is. más egy fiatal rendezővel dolgozni, mint mondjuk egy idős nagynévvel, mást vár el tőled, vagy pedig ez teljesen személyfüggő, és nincs egy ilyen generációs különbségtétel.
Mindenképpen érzékelhető számomra, hogy valaki egy fiatal pályakezdő-e, vagy akár nem pályakezdő, de kortársam, vagy egy idősebb tapasztalt rendező. Nagyon sok esetben van egy ízlésbeli különbség is, másrészt van egy kommunikációs különbség is. Van különbség, szerintem. Szerintetek nincs különbség?
De van.
Csak inkább személyfüggő.
Személyfüggő, igen. Van egy valami olyasmi, amiket az Eszter mond, az is van szerintem, meg a vizualitásról való gondolkodásbeli különbség is van szerintem. Tehát azért a fiataloknál ez a, nem tudom, Netflixen, meg interneten, meg Instagramon és Pinteresten felnőtt generáció, az egy másfajta, tehát máshol vannak a határai. Tehát egy másik, most nem mondok konkrét nevet, de mondjuk aki egy festményt mutat, vagy egy képzőművészetet, egy idősebb generáció, és lehet vele arról beszélgetni, hogy nem tudom, egy Caravaggio világítás az mi. Ez majd nem azt jelenti, nem azt mondom, hogy a fiataloknál nincs olyan, biztos van, de mondjuk lehet, hogy valaki a fiatalok közül meg egy animációt hoz, vagy egy rajzfilmet, vagy egy Pinterest gyűjtést csinál. Mondjuk van olyan, hogy beülök egy előadás, és azt mondom, ezt a képet, ezt én is láttam a Pinteresten, ami ezt a látványt ihlette, vagy nem tudom, tehát, hogy van egy ilyen oldala is ennek szerintem. A másik része a személyfüggő, hogy áll a tervező, tehát ki az, aki érti, hogy a színház mekkora százalékban vizuális műfaj is, ki az, aki azt mondja, hogy ez nem érdekes, és erőteljesen alkalmazott műfaj, vagy a felől közelíti meg, vagy annak használ. Van olyan idősek közül, akinek konkrét elképzelései vannak, de ez a része szerintem változott, egy személyfüggő.
De szerintem én abban mernék általánosítani, hogy azért a fiatalabb generáció tartja inkább fontosabbnak, vagy szinte egyenrangúnak a látványt, vagy a képekben való gondolkodást, vagy történetmesélést szemben a szöveg erejével.
Hát ez szerintem ezért van, nem? Mert az máson nőttünk föl, más vízben is, tehát hogy azon nőttek föl, hogy...
Tehát mondjuk például nem... olyannal találkoztam, amikor mondjuk a vágy megvolt egy idősebb rendezőben, nagyon erősen erre az újításra, de mégis valahogy zsigerből nem tudta meglépni, vagy nem.
Ilyenkor mondjuk egy érettebb, tapasztaltabb rendező mondjuk meggyőzhető, vagy így kvázi taníthatjátok őket, vagy van erre egyáltalán igény, hogy hát igenis a vizualitás az legalább annyira fontos, mint a szöveg, ha nem fontosabb.
Hát attól függ szerintem, hogy mennyire mondjuk egy control freak rendezővel van dolgunk, aki szeretne mindent valahogy a saját szűrőjén átfuttatni, és a vizuális ötleteket is, vagy pedig mondjuk bízik bennünk, mert azt gondolja, hogy mi ehhez jobban értünk, vagy egész egyszerűen csak mondjuk nem érdekli mondjuk az én esetemben a jelmez, és akkor egy teljes bizalmat szavaz, és csak akkor visít, hogyha mondjuk valami nagyon furcsa, vagy túlbúrjázó dolgot észlel a színpadon. Tehát ez megint szerintem személyfüggő. De amit még én észrevettem, az inkább az, hogy valaki még pályakezdő, és nagyon akar-e bizonyítani, vagy nehogy Isten, nem annyira foglalkoztatott valaki, vagy mással foglalkozott évekig, mint tudom, mondjuk film felől jön a színházba, és akkor érzem azt, hogy egész más az egész hozzáállása, sokkal többet szeretne belepakolni, mint mondjuk valaki, aki már így bízik magában, meg nagyon régóta csinálja. És az is érdekes, ahogy például mondjuk minket felkérnek, vagy választanak, hogy csomószor gondolkozom, hogy vajon mi alapján csörgött az én telefonom, és megint nem a Tim Burton hívott, de hát aki másnak is nagyon örülünk.
És hogy választanak titeket? Ezen is gondolkodtam, hogy tehát például látványtervezőnél van olyan, hogy akkor ő most berobban, ő most akkor, nem tudom, egy ilyen név lesz, és egyáltalán ki előtt lesz név egy látványtervező, tehát a nézők előtt, a kritikusok előtt, vagy egy színigazgató, vagy egy rendező előtt, vagy hogy van ez, tehát hogy lehet belépni erre a pályára?
Van egy jó sztorink a Lilivel, emlékszel, amikor azt hiszem, hogy a Robi az Alföldi felhívott többször is téged, hogy akkor fel akarlak kérni, mert hogy a jó gyerekek jelmezei miatt, és mindig mondtad neki, hogy de akkor is láttam a Fruzsi, és nem tudom, többszöri telefon, más után ment valahogy át, hogy ez ilyen is van, amikor összekevernek, vagyis a munkánkat, és akkor végül így landolt nálam ez a munka, hogy annyiszor irányította felém a Lili, hogy már nem volt más választása a Robinak. De én vagy nagyon örültem neki.
Nekem egyszer gratulált egy újságíró, és mondtam, hogy nem, én nem a Fruzsi vagyok, de épp ott egy diátadó után, tehát 5 perccel miután te átvetted a díjat, és mondtam, hogy nem, én nem a Fruzsi vagyok, összekever. Jaj, persze, Lilikén, bocsánat.
De nem azért volt, mert ott volt egy dílünk, hogy amelyikünk megnyeri, az a másiknak adja a csokiát.
Nem ez, hogy másik, ez egy másik díjátadó volt, nem a csokis. Azt megettem némán. Szerintem van ez egyébként, hogy munka alapján nekem sokszor volt olyan, hogy úgy hívtak föl váratlan személyiségek, hogy láttak valamit, amit akkor csináltam ott előtte, és az alapján, mert az annyira meggyőző volt nekik. Én nem titkolom, hogy nekem sok bajom van azzal, amikor mostanában a fiatal rendező generáció iszonyatosan hype-olva van, és emiatt a velük jövő fiatal tervező generáció is nagyon hirtelen jut helyzetekhez, és akkor azok a helyzetek nyilván mutatnak valamit kifelé, ami nagyon jól néz ki, de lehet, hogy annak még nincs amúgy meg az a szakmai háttere, vagy az az X év tapasztalata, ami egyébként egy nagy színpadhoz, vagy bármihez kell. Tehát én ezt tökre vállalom, hogy én ebben szigorú szakmai féltékenységgel élek. És tudom, hogy belülről ez egyébként nagyon megnehezíti ezeket a produkciókat, vagy a műszakokat, meg egy csomó mindent, ami egyébként nem látszik kifelé. Kifelé az látszik, hogy tök jól működik, és ügyes volt, és okos volt, és tehetséges. Amúgy a tehetséget azt senkitől nem vitatom el. De szerintem ez alapján, tehát a kérdésedre a válasz, hogy sajnos csak a végtermék látszik. És azt csak nagyon szűk körben tudjuk, hogy egyébként ott mi ment végbe a folyamatokban.
Például az elején nekem a karrieremnek ott kézről kézre adtak. Tehát én nekem egy ilyen evolúciós sorrend nevekkel, amit mondjuk a 10. rendezőig fog követni, hogy ki ajánlott kinek, és akkor így kézről kézre, és aztán utána egyszer csak valahogy az elburjánzott, de nem tudom, hogy például itt tapasztaltátok ezt a jelenséget, de régebben mindig, amikor kiderültek a poszt nyertesek, mondjuk márciusban, akkor áprilisban nagyon sokszor csöngött a telefonom, illetve a augusztus végén is, amikor meg a színikritikus díj jelölések ki, vagy valahogy hirtelen én mindig azt érzem, hogy ilyenkor sokkal több embernek jutok eszébe, és ha véletlen jelölve vagyok valami díjra, hogy hirtelen fölkérjen meg. Az is érdekes, hogy van olyan rendező, akinek elég egyszer nemet mondani, mert egyszerűen tényleg nem érek rá, tehát mondjuk már évek óta vágyom rá, hogy felkérjem, végre felkér, és hiába mondom neki attól, hogy én azt mondom, hogy nem, mert hát már elköteleztem magam, nem tudok kiszállni egy másik munkából, nem tudom cserben hagyni azokat, és ezért nem tudom elvállalni, mert mondjuk 2 országban lenne a 2 produkció egy héten belül, mondjuk a bemutató, és soha többet nem hív, vagy talán még egyszer próbálkozik, de már utána biztos, hogy többször nem, és akkor valakinek már 10-szer azt mondtam, hogy nem, és még ugyanúgy felhív 11-szer, és ugyanúgy ragyog a hangja, és tűri 11-szer is, vagy mondjuk azt mondja, megint későn hívsz. Mert tényleg az majd szerintem ez mindhármunkkal van szerencsére, ha most csörög a telefon, és azt mondja valaki, hogy jaj, képzeld, véletlenül most összejött valami januári bemutató, akkor már ilyenkor szinte lehetetlen akárkinek igen mondani.
Lili, neked ez a beérkezés, vagy kézről kézre adás, meg díjjelölés, stb. Tehát ezek a körök meg voltak, meg vannak?
Meg abszolút, nekem is van ez az evolúció, tehát elkezdtem kicsibe, függetlenekkel, és akkor szerintem azt hiszem, hogy hogy az Örkény volt az első kőszínház, és akkor ott kaptam a hozdíjat. 26 éves voltam talán, és az ott ugyanúgy robbant egyet. És ugyanúgy van az, amit a Fruzsi mond, hogy díjaknál vagy jelöléseknél többször csörög a telefon, ez tényleg így van. Meg akkor azt hiszem, én valahogy valamiért úgy emlékszem, hogy lesz az Fruzsi jobban tudja, talán, hogy amikor én kezdtem a pályám, akkor nagyon kevés fiatal, vagy velem egykorú volt valahogy körülöttem. Tehát én akkor rögtön ilyen idősebbekkel kezdtem, tehát az Asher, a Mácsai, Gotár, és az én generációm akkor kevésbé kapott, mert az én generációm alig a rendezők, kevésbé voltak így a színen, tehát akik voltak, vagy nekik vagy főiskolai vizsgákat csináltam sorra, vagy ilyen pici független produkciókat, vagy nem, akkor még volt a Merlin, ott volt sok ilyen bemutató, de az nem volt, hogy az én korosztályomban lévő fiatal rendezők, azok kőszínházi pozíciót kaptak, és ezért például az a fajta koromnak megfelelő tervezői gondolkodás, az mindig át kellett, hogy menjen a nálam 20-30 évvel idősebb rendezőknek a szűrőjén. Tehát hiába gondoltam én egy 20 éves feje valamit, ha 50-60 éves rendező, az máshonnan jött, és gyűrtük egymást. Nyilván ő volt a tapasztaltabb, tehát hogy ők voltak a tapasztaltabbak. De az, ami most például van, amit az Eszter is mond, hogy van egy fiatal generáció, akit hype-olnak, ami szerintem tök jó, és pozícióval kerülnek, ami szintén tök jó, hogy hozzák a saját tervezőiket, ez nekünk nem volt szerintem. Vagy...
De hát ez teljesen hiányzik is a mi generációnk itthon rendezőben.
Hát elmentek.
Nagyon nem? Kevés. Elmentek, igen. Elmentek, meg lehet, hogy egyébként néha vidéken azért vannak. De elmentek.
De ez a szakmai féltékenység dolog, amit itt az Eszter megpendített, ez nagyon érdekes szerintem, erről érdekelne a véleményetek. Tehát, hogy ez, de lehet, hogy én értelek félre, de ez nem természetes, hogy jönnek a fiatalok, és úgy, hogy mondjam, tehát, hogy meg vannak segítve egy picit. Hát ti, hogy indultatok, vagy szóval ennek nem
ez a én nagyon-nagyon sok éven keresztül 100 000 forintból, és a katonában is a sufniig jutva. Sőt, egyébként a katonában sokan azon rögnek, hogy én még nem voltam igazából nagy színpadon, mert amikor én nagy színpadon voltam, az vagy a Gondnokság című szitkom fináléja volt, egyszeri alkalom, vagy az összes, vagy sorozatban sok színházak éjszakája 3 nap alatt, illetve az egy darab illaberek, ami valami helyett készült 3 hét alatt félpénzből. Tehát én még egyébként idén jutok el először a Katona József Színház nagy színpadára. Tehát én úgy érzem, hogy én például 12 évet végig güriztem, úgyhogy nem jutottam feltétlenül, és ez a rendezőkön múlik egyébként, tehát nem ostorozom magam, csak hogy nem azok a rendezők, akikkel én dolgoztam, azok sose jutottak a nagy színpadra. Mert nem volt, mert szerintem most van ez a, egyébként szerintem is csodálatos időszak, hogy végre nevelődik egy utánpótlás, meg végre itt vannak a fiatalok, ami biztos természetesen is megtörtént volna, de azért most volt egy erős presszió is erre szerintem. Így csak így kultúrpolitikailag, tehát szerintem muszáj volt most ezt egy ilyen nagyobb lendülettel is bevetni.
Például Németországban úgy van, hogyha valaki elvégez egy látványtervező szakot, akkor a diplomájával először asszisztens lesz. Tehát először egyetem alatt hospitás, utána asszisztens, és utána tervez. Tehát nincs, tehát megvan ennek a hierarchiája, ugyanúgy az orvosoknál először, vagy nem tudom, medikus rezidens, nem tudom. Tehát, hogy És például az nekem tök furcsa volt, amikor kint voltam, talán először Münchenben dolgoztam, hogy egy velem egy idős, vagy nálam idősebb ember, az én asszisztensem volt látványőrző diplomával. Egyébként nekem szuper volt, mert az asszisztensek itthon általában nem diplomás végzett emberek, vagy kevésbé van az, hogy hanem inkább máshonnan jönnek, vagy nem akartak soha tervezők lenni, hanem asszisztensek voltak mindig, tehát hogy ez egy más szemlélet. És ő neki meg az volt a furcsa, hogy fiatalabb vagyok nála, és nagy színpadon dolgozom. Tehát, hogy nyilván ennek, hogyha lenne még az a rendszer, hogy tervezőket szerződtetnek, és tervezők színházakhoz tartoznak, akkor ennek ugyanúgy lenne szerintem egy fokozatossága, hogy kinevelhetünk egy generációt, tehát amit mondjuk mond az Eszter, hogy megvan a vizuális része, vagy a tehetség, de nincs egy szakmai tudás még, az egy tök természetes dolog szerintem ebben a korban. De hogy ennek meg legyen a fokozatossága, vagy az útja.
Fruzsi, te sokat teszel a következő generációért, az ütemplásért, tehát te ugye beviszed a produkcióidba.
Nálam másképp van, igen,
ez a szak. És akkor te figyelj, van olyan, hogy akkor látod, hogy fú, ez a csaj, ez jobb nálam? Vagy ilyenkor ez hogy működik?
Büszke vagyok rá, hogy akkor én taníthattam. Tehát én valahogy ezen így átfordultam egy ponton, talán mikor egyszer valahogy annyira sok munkám volt, hogy egyszerűen így már szinte besokaltam, és hogy az voltam, hogy hát ez a világ legtermészetesebb dolga, mint ahogy az is, hogy megöregszünk, szóval úgy tudunk mit csinálni ellene, tehát jönnek majd a fiatalok, és teljesen másképp gondolkoznak, mert egyszerűen másképp szocializálódnak már eleve, tehát más a vizuális látásuk, más a tempójuk, tehát hogy úgyse tudom velük fölvenni a verseny, mivel én nem így nőttem fel, és ezért nem is akarom, és én például valahogy, amikor így valahogy átkattintottam az agyamban, inkább én úgy vagyok vele, hogy én sikeres és boldog és jó tervezőket szeretnék nevelni, és akkor az már egy félig olyan, amiben én csinálnám, hogy az én sikerem lenne, az ő sikere is. És én egyébként hívok nagyon sokszor asszisztálni frissen végzett hallgatókat, tehát amit a Lili mondott, hogy az asszisztensek nem diplomásak és nem szakmabeliek, ezt még kiegészíteném, hogy kivéve, ha éppen teljesen pályakezdők, mert nekik ez szerintem egy nagyon jó lehetőség. Nekem egyáltalán nem adatott meg, tehát az én anyukám könyvtáros volt, apukám matematikus, semmilyen fajta művész, meg színház közeli ember, a zongorista nagynénén kívül nem volt a családban, úgyhogy hogy azt gondolom, hogy minden, amit én tudok, meg ahogy én csinálok, az én magam, tudom, a saját hibáimból tanultam, meg a sikereimből tanultam, meg fejlesztettem ki, ami lehet, hogy egy kicsit más, mint egy átlagos, vagy nem is tudom, inkább azt mondom, hogy nem átlagos, ez rossz szó volt, bocsánat, hanem inkább egy klasszikusan kinevelt jelmeztervező. Tehát itt azt hiszem egyikünk se, ha közül nem úgy kezdte a karrierét, hogy felvették a képzőre, ahova például engem nem vettek föl, és most ott tanítok, és ez nagyon jó érzés, hanem mindannyian egy ilyen varga betűvel valahogy bekerültünk ebbe a szakmába, és másképp gondolkozunk, és talán ezért is vagyunk itt sikeresek külföldön, mert teljesen mentalitás, más mentalitás kell oda szerintem, ez egész más, sokkal nyitottabb valami.
De egyébként nem mond ellent, vagy amit én mondok, az nem mond ennek ellent, mert a kineveléssel én is nagyon egyetértek, és én is látom a tanításban a jövőt, és én is éppbe vittem a képzős diákokat a katonába. Én a folyamatosság hiányáról beszélek, tehát arról, hogy kiesik az az X év.
Én inkább arról beszéltem, hogy szerintem ennek nincs meg a rendszere. Tehát az, hogy mi erre nyitottak vagyunk, vagy én most például először csináltam ezt, hogy kiírtam a Facebookról, hogy gyakornokot keresek, mert rájöttem, hogy miért ne. Egyébként volt velem valami beszélgetés, és akkor így mondtam, hogy hozzám lehet jönni bárkinek. És ennek az lett a következő, hogy most 10-valahányan jelentkeztek, és próbálom így, most őket egy ilyen csapattá kovácsolni, és ott ülnek a próbán, tehát hogy ez tök jó, csak hogy ennek nincs meg a hivatalos, ja, tehát nincs meg az, hogy, hogy mondjuk a szín. Hát ami miatt szerintem a tervezők sincsenek szerződésben a színházakkal, ott indul szerintem.
Hoztatok haza olyasmit külföldről, amit aztán itt tudtatok működtetni? Tehát, hogy és akkor lehet, hogy megint belefutunk egy ilyen panasz sorba. De szóval, hogy tulajdonképpen picit így a magyar színháznak a rugalmasságát, nyitottságát, befogadóképességét is firtatnám ezzel, és nem gondolom, hogy most itt nektek kéne megváltani a magyar színházi világot, bár miért ne. Csak érdekel, hogyha külföldön, tehát ennyi jó, mondjuk úgy, hogy jó gyakorlatot láttok, ebből bármi átplantálható-e hozzánk?
Nekem most volt egy nagyon friss élményem, mert a Kafkának a kastélyát, amit Bodó Viktor rendezett ki Hamburgban pár éve, és én csináltam a jelmezeit, azt annak egy adaptációját, ugye most újra megrendezte a Víg Színházban, és persze lettek újítások, megváltoztatások, de azért alapjába véve nagyjából a hangulata, meg ahogy kinézik vizuálisan, az nagyon hasonló. És nekem például nagyon nagy élmény volt, hogy nem igaztaltam különbséget az itthoni, mondjuk műhelyek hozzáállása, meg bármilyen szakember, akit bevontam, és a hamburgiak között, pedig az tényleg ott egy nagyon profi színház, és valahogy azt éreztem, hogy itt ugyanolyan profi mindent megoldottak.
Én csomószor láttam azt, ezt főleg németeknél, hogy vagy Németországban, hogy nem, tehát ha nincs iszonyatosan megtervezve, minden előre, lezárva egy évvel előbb, leadva, beköltségezve, és tudom én, és az iszonyú feszültséget okoz, hogyha közben valamit módosítanál, mert a rendező mondjuk olyan típus, hogy folyamatosan módosít meg, vagy közbe talál ki, attól egy ilyen tök nagy befeszülés van. Tehát nincs meg az a fajta rugalmasság, ami ebből alakult, hogy úristen, azonnal szerezni kell, nem tudom, 60 hordót ingyen. Tehát, hogy ez a... viszont fordítva is van, szerintem, hogy ennek... vagy hát, és én a magyar műszaknál is ezt látom, hogy megy ez, hogy hát ezt nem lehet megoldani, meg panaszkodás, meg nem tudom mi, meg húzzák a szájukat, de sokkal nagyobb trúvályokat tudnak improvizálni, vagy nem tudom, tehát, hogy sokkal... Tehát megtörténik az, hogy egy főpróba héten olyat raknak oda, amit egyébként mondjuk külföldön nem lehetne, mert az nem volt előre leegyeztetve. Tehát ennek van egy másik oldala is. A külföldi munkának a körülményei az így leveszik az emberről ezt a permanens feszültséget, ami abból adódik itt, hogy leszek kész, hogy fog kijönni ebből a pénzből, honnan szerzek itthon, nem tudom, bajszínű kígyóbőrcsizmát, tehát ez a lehetetlen dolgoknak a megugrása, és ez például szerintem tök, vagy én személyesen például hajlamos vagyok erre, hogy így aggódom, vagy nem tudom, és ez tök jót tesz egy ilyen külföldi munka után így lenyugodva visszamenni, vagy easy, tehát mindennek megvan az ideje.
És nektek volt olyan, nekem volt, hogy benne volt a szerződésemben, amennyiben változtatunk, úgy változtatunk mondjuk a tervekhez képest a jelmezeken, hogy teljesen új dolgot kell gyártatni, akkor a rendező is az én fizetésemből vonják ennek a költségét.
Tudom, melyik ez a hely.
Azért ez nagyon bizarr, mert szerintem azért a színház az egy olyan műfaj, ahol igenis alakulnak a dolgok a próba folyamat alatt, és
jó esetben, igen, azt képzelni az ember. Ja. Eszter, te mit hoztál magaddal? Valahogy úgy azt képzelem, hogy te, nem tudom, tehát, hogy úgy megmondod a rendezőnek, vagy akár egy igazgatónak, vagy tévedek? Tehát, hogyha...
Miből gondolod ezt?
Nem tudom, van egy ilyen benyomásom valamiért.
Megmondom, szerintem. Azért személyiség függő, tehát valószínűleg érzem, hogy ki az, akinek megmondhatom, és ki az, akinek nem, illetve mindenkinek megmondom, csak hogy mennyire nyersen vagy egyenesen mondom, szerintem az változó. Én abban hiszek, hogy az egyenesség és az őszintesség vezet. Tehát, hogy ez az egész színházról azt gondolom, hogy az maga kommunikáció minden átvitt értelmében is, és hogy itt ráadásul nagyon, mint ahogy a színészek az idegrendszerükkel dolgoznak, mi is magunkból dolgozunk nagyon sok esetben, tehát, hogy ez a magunkért való kiállás, ez fontos, és emiatt meg igen, szerintem tökre megéri egyenesen kommunikálni mindenről. Aztán vagy sikerül, vagy nem.
Mondjátok, nektek is, mármint ugye a látványtervezőknek van olyan szuper érdekképviselete Magyarországon, mint úgy általában a színházi szakmának?
Eszter, ez a veszőparipát.
Eljössz. Nincs.
Kész.
Én magam vagyok a harcos.
Na, látod, azért csak kimondtad, amit akartam hallani. De figyelj, ez külföldön ez hogy van? Tehát, hogy külföldi mintákat, modelleket nem lehetne ide behozni? Meg mi az, ami hiányzik? Akkor legyünk konkrétak.
Nem tudom, hogy van külföldön amúgy. Azt lehet, hogy a lányok jobban tudják.
De mit hiányolsz? Mert akkor lehet, hogy ők arra tudnak reagálni.
Hát tulajdonképpen valami fajta, egyrészt egy érdekképviseletet hiányolok, ahova lehet fordulni, amikor az ember úgy érzi, hogy magányosan harcol egy intézmény ellen, vagy több intézmény ellen. Nagyon sok ilyen apró, vagy nagyon sok terület van, ami kifejezetten el van maradva, és például az egész jogdíj kérdés, aminek sok al témája is van, iszonyú sok benne a tisztázatlanság, illetve a színházak által alapvetően az elutasítása ennek az egész kérdésnek. Akkor ez az összes ilyen nagyon vegyes szerződés, tehát most pont emiatt most átnéztem pár szerződést, hogy melyik színház hogy csinálja, annyira vegyes az összes, hogy ki mit ír bele, milyen jogaimról mondok le, hogy van a streaming jogdíj, hogy van a felhasználási jog megvásárlása, ő mit csinálhat utána a munkámmal, azt felhasználhatja a másik tervező később, akinek nincs költségvetése, és a raktárból kiszedi, amit én terveztem, meg én az övét. Tehát, hogy az összes ilyen, ez teljesen vegyes, és mondjuk egy érdekképviselet szerintem sokat segíthetne abban, hogy ezeket az igazán tisztán jogi dolgokat például letisztázza, és lesz valami általánosabb, vagy beláthatóbb, tervezhetőbb, kevesebb konfliktus lenne, szerintem mi is kicsit jobban azt éreznénk, hogy nem tudom, hogy felnőttként vagyunk kezelve, tehát én sok esetben érzem azt, akár gázsi tárgyalásokon is, hogy úgy vagyok kezelve, mint, vagy nem mondok olyat, hogy mint, mert nem tudom, nem akarok csúnyákat mondani, de hogy sokszor nem a megfelelő tisztelettel vagyok kezelve, ezt érzem. Hogy sokszor le vagyok nyomva.
Hát az tök furcsa, hogy van egy, ez ugye színház, most közszínházakról beszélünk, ezek rendszerek, amikben szerintem a tervezőkön kívül kb. Mindenki része a rendszernek, és mi egyéni vállalkozóként, most nem az adózási formáról beszélek, hanem úgy a létezési formáról, de mondjuk inkább úgy mondom, hogy szabadúszóként megyünk ide-oda, ide-oda, viszont az elvárások sokszor a társulati lét dolgait mutatják. Tehát például, nem tudom, hogy bárki belegondolt ebbe, hogy a tervezőket nem egyeztetik. Tehát az rád van bízva, illetve a rendezőre, hogy ez az ő mércének, amikor azt mondja, nagyon akar téged, és hiába mondod, hogy te még itt is vagy, és azt mondja, hogy oké, de amikor jön az éles helyzet, vagy a főpróbait, akkor legyél egyszerre 8 helyen, végezd el a munkádat, és csináld a műhelyben, a nem tudom mi, a Váci utcában, nem tudom hol, legyél ott, mert akkor lesz jó a munkád, viszont miért nem vagy itt próbán? És ezeknek nincs egy kialakított szisztémája, tehát ez annyira szubjektív, és azon múlik, hogy az adott rendező éppen mennyire, vagy adott színház mennyire rugalmas, vagy milyen elvárásai vannak. Ismerek olyan 1000 díjas tervezőt, akit kb. Kétszer láttam próbán, és ez így akceptálva van, és van olyan, hogy nem tudom, ott ülök, nem tudom hány próbán, mert közben csinálnám, vagy mondjuk csinálnám a dolgom, és nincs akceptálva mondjuk a másik oldalról. Tehát ez egy, vagy nekem ez például tök rossz, vagy ez a Covid-nál szerintem tökre kicsúcsosodott, hogy utánunk senki nem nyúlt, vagy nem tudom, azt észrevettétek, hogy a színház így mindenki a színészeknek ilyen támogatás, ilyen izé, tudom, és nekünk így ilyen így lógtunk a levegőben, amit értek.
Önköltséges COVID-tesztek garmadája, amikor én ben vagyok ruhapróbán a COVID-os színésszel, akiről másnap kiderül, és akkor tökre engem nem tesztel le senki másnap, ellenben nem enged be a másik színház, amíg én önköltség ellen nem tesztelem, tehát az tényleg egy ilyen, az egész COVID egy ilyen magányos farkasok kinn a prérin. Meg mellesleg a COVID óta annyi csúszás van időben, vagy szerintem ez is van a nem egyeztetésünkkel, hogy, és azt mindenki leszarja, hogy utána te már nem érsz rá, amikor ő elcsúsztatta azt a bemutatót. Old meg.
Az is szerintem nagyon igazságtalan, hogy egyáltalán nem úgy számolják ki mondjuk a mi gázsinkat, hogy egyáltalán figyelembe vennék, hogy ez milyen jellegű munka. Tehát csomószor az van, hogy eleve van egy hierarchia, tehát valahogy mondjuk van egy üres díszlet szinte, és van nem tudom 80 jelmez, de akkor is a díszlettervező többet kap, mert ő a díszlettervező. És ezt nagyon igazságtalannak tartom azt is, hogy valami azért, mert mondjuk a stúdióban van, vagy egy kisebb játszó téren, és nem a nagy színpadon, azért kisebb gázsit fizetnek, holott lehet, hogy sokkal többször átöltöznek a színészek, és sokkal több munkám van vele, tehát egyáltalán nem ezt értékelik. Azt érzem, hogy nem értékelik azt, hogy mondjuk hány év munka van egy tervező mögött, ő egy milyen jellegű tervező, tehát vette a fáradtságot, hogy mondjuk tovább képezze magát, ilyen-olyan tanfolyamon részt vegyen, külföldi előadásokat néz, külföldi konferenciákra jár, mondjuk tovább tanul, doktorizik, tehát semmilyen nincs itt figyelembe véve, hanem van egy ilyen séma, ami alapján megpróbálnak tárgyalni velünk, és azt meg egyenesen diszkriminatívnak tartom, hogyha mondjuk van egy olyan produkció, ahol az alkotócsapatból mindenki kap jogdíjat. Tehát én most nem egy prózai színházi produkcióra beszélek, ahol csak mondjuk a szerző kap, vagy ha már ő meghalt, akkor még ő sem, 70 éve meghalt, akkor ő sem, hanem ahol tényleg az, hogy készül egy új produkció, teljesen új zene, szöveg, darab, koreográfia, rendezés, és tényleg boldog-boldogtalan majd abból fog részesülni, hogyha ez egy sikeres előadás lesz, és több évig játsszák, akkor ennek a sikeréből ő is értékelve van, de a díszlet meg a jelmeztervező nem kap, és szerintem ez olyan szintű igazságtalanság, hogy én például most távoztam egy ilyen produkcióból, mert azt éreztem, hogy az igazságérzetem az nagyon-nagyon megsérült ebben, és hogy valahogy ezt helyre kéne rakni. Azóta se sikerült magamban, egyébként nekem nagyon bánt, mert én nagyon bíztam benne, hogy így meghallják az illetékesek, amit én mondok, és nem az jön le, hogy én több pénzt akarok, vagy ilyesmi, mert egyáltalán nem erről volt szó, hanem egyszerűen ez a rendszer rossz. És nagyon jó lenne, ha mi összefognánk tervezők, és valamit létrehoznánk, vagy kitalálnánk, amivel egyszerűen magunkat is tudjuk védeni, meg tényleg valahogy letisztázni ezt, hogy mi van akkor, ha igaz, hogy mondjuk egy stúdió előadás, de van benne 80 jelmez, vagy egy komplikált díszlet, hogy azt próbálják meg másképp kezelni, és nem degradálni mondjuk egy nagy színpadhoz képest.
Azt például észrevettétek, hogy nincs kiírva a nevünk sehol. Mármint, hogy az annyira vicces, szerintem nekem mindjárt volt először az érzés, hogy mentem az utcán, és kín volt egy plakát, amit a produkciónak, amitben dolgoztam, és ott volt a nevem. Tök úgy éreztem magam, hogy ilyen popsztár gyakorlatilag, hogy úristen, kint van a nevem. Itthon, tök vicces, a példány, tehát most nem mutatom meg, de itthon az orvara, példány, író, rendező, színház, talán még dramaturg, tervezők is senki nincs kiíró.
Hagyjál, hogy a plakát, én most épp nézem az új bemutatóm fotóit, amik így kikerülnek, vagy új bemutatóim fotóit, amik kikerülnek, és nincs ott, hogy ki tervezte. Tehát az, ráadásul effektíven látszik a fotón a munkám. Tehát ott van, hogy fordított a dramaturg, rendezte. Ennyi.
Én ezt nem értem, hogy ez olyan furcsa, valahogy ez kultúrálatlanság, szerintem most visszakérdezem.
Szerintem igen.
Hát meg lehet, hogy szokásrend, hogy nem tudom, így volt 20 éve, 30 éve, 40, és hogy így senkinek se teszik, de őszintén szóval én most teljesen le vagyok dermedve azokon, amiket mondtok. Tehát, hogy hát egyrészt akkor kiderül, hogy egyáltalán nincs érdekképviseletetek, másrészt meg, hogy azért ezek ilyen nagyon basic dolgok, tehát, hogy ezt nem is értem, hogy egy plakáton nincs kint a tervező neve. Jó, most lebuktam, hogy nem szoktam plakátokat olvasgatni, mert én próbálom az előadást nézni, de akkor most már meg fogom nézni.
Szóval plakáton ez... sosincs, csak
nézd meg egy trélert itthon. Azt is Németországban láttam először. Rendező, izé.
Igen.
És azért nem értem, mert ez egy vizuális mű.
Hát igen.
Hát, hogy így.
Igen, ráadásul...
Nem mindegy, hogy az Anna Fibrok tervezi, vagy a Bert Neumann tervezi. Igen. Szerintem ez évekre, tehát felnő úgy egy-egy generáció, hogy amit nem tévében lát, hanem színházba, azoknak az vizuális ízlését az befolyásolja, hogy mi mit csinálunk.
Abszolút.
Lehet, hogy az, hogy nem tudják, mit csinálunk. Tehát én pont ezen gondolkoztam, hogy tehát amit most az előbb említettél, Eszter, hogy néha kelletlen érzed magad, amikor így tárgyalsz mondjuk így egy mondjuk gyártásvezetővel, vagy gazdaságigazgatóval, hogy tényleg az van, hogy fogalmuk nincs, hogy van, hogy mi 6 hónappal mondjuk egy munka, mondjuk egy olvasópróba előtt már elkezdünk dolgozni a rendezővel, egy csapattal, van valaki igényli, hogy heti 2-3-szor találkozzunk vele hetente, és mindig vigyünk új ötleteket, tehát ez azt jelenti, hogy ha nem is egy full-time elfoglaltság, de hát egy részmunkaidős, és akkor ez egyre jobban besűrűsödik mondjuk a tervelfogadás előtti egy hónapban, tehát már napi szinten kell foglalkozni vele, és akkor utána, ha sikerült, és minden átmegy, elfogadják, költségvetés is elfogadják, akkor attól kezdve megkezdődik a gyártatás, és a felügyelete, és díszletgyártás, és ruhapróbák, és nem tudom mi, és akkor egészen a főpróba héten ugye éjjel-nappal igényt tartanak ránk, és végül a bemutatón, tehát a premiérnél van vége ennek a munkafolyamnak.
Tapsnál már nem.
Hogy?
Tapsnál már nem tartanak igényt. Az például külföldön van.
Igen.
Nekem az is Németország volt először, hogy ki kell menni, micsoda úristen.
Meg... Vidéken az is van.
Vidéken
ezt akartam
van.
Mondani, igen, ne legyünk igazságtalanok, tehát van. Hogy vidéken nagyon, nagyon boldogan nyugtázom, amikor vidéki premiéren fölpattam mellől, a tervező, és kivonul a színpadra, ez tök jó. Figyeljetek, ez a jogdíj dolog, ez egy picit beakadt nekem, és azon gondolkodtam, miközben nem vagyok egyáltalán jogi szakértő, de hát valószínűleg ezt az adással azok vagy nem feltétlenül azon fogják nézni. Figyeljetek, hogy van az, hogy most nemrég a Radnóti csinál, de most láttam, hogy a Stúdióká is fog csinálni régi jelmezek, régi kellékek kiárusítása, garázsvásár, online streaming, plusz ugye itt vagyunk, nem mondjuk ki, hogy minek a kellős közepén, de ez még el fog tartani egy ideig, tehát reciklálás, újrahasznosítás, régi díszletek, régi jelmezek felhasználása, amit én nem tudom, elkötelezett környezetvédőként, vagy nem tudom, mik abszolút támogatok, de közben meg, hát nem biztos, hogy a tervezők is így gondolják ezt.
Facebookon láttam meg a jelmezem, hogy garázsvásárban elvileg.
Csak hát nem kérdezem, hogy milyen érzés, de milyen érzés ez?
Nem tudom. Ja. Egyébként az újrahasznosításban én is tökre hiszek, de ez nehéz. Az a része nehéz. De például nyilván ez most pont az Eszter van itt, ő tök korrekt, tehát ő például fölhív és azt mondja, hogy kinyitották a raktárat, onnan kéne dolgoznom, bánt-e, ha ez is ez a jelmez. És egyébként van, hogy nem, mert van olyan fajta jelmez, aminél nem érdekes. Én például igyekszem, hogyha tudom, hogy kié, akkor felhívom az illetőt, hogy használhatom, mert remélem, hogy ez mindig így volt, sorry, ha nem. Nagyon keveset szoktam raktározni, de...
Hát ez... Ezen hogy meglepődnek mindig? Tehát
igen.
Az
övé.
Kérdezni, ugye? De hát miért? Hát itt van a raktárban. Itt porosodik évek óta. Ez más szellemi terméke. Tehát, hogy meg én általában megpróbálom mindig, hogy megváltoztatni egy picit, hogy mégse egy az egybe ugyanúgy használjam, mint ahogy volt. Tehát egy picit valahogy adaptálni a mi előadásunkhoz. De ez egy nehéz kérdés, hogy ez most kié, kinek a tulajdona az a jelmez. Attól is függ szerintem, hogy az micsoda, az egy, mit tudom én, egy fantasztikus, jól kiválasztott valami, amit vettél a boltba, de akkor megint fölmerül a kérdés, hogy milyen boltba vetted? Egy divattervező boltjába? Mm. Akkor most ez kinek a szellemi tulajdona, aki tervezte?
Én most egyébként pont nagyon ebben vagyok, tehát szerintem egyáltalán nem titok, hogy a Radnótiban most nagyon sok, tehát ez annyira sok a jelmez, meg az öltözés, amit a darab igényel, hogy az nincs költségvetés, ami lebírná követni, tehát kifejezetten az a kérés, hogy a raktárból dolgozzunk, és ott bizony, tehát minden második ruhánál érzem, tehát nyilván valamit látom, hogy a Zarába vettek, vagy a H&M-be, de hogy ráadásul 60-as évek, tehát nagyon sok a retro, és akkor mindegyiknél kérdezem, hogy ez ki volt, kié volt, kim volt rajta, tehát így próbáltam lenyomozni, és volt, ami a Lilié volt, és akkor a Lilit meg tudom kérdezni róla nyilván. De hogy a színház tényleg azt gondolja, hogy ez az övé, és ezért ő használhatja. És ez szerintem teljesen tisztázatlan. És mondom, ezért is néztem meg a szerződéseinket. Találtam olyan szerződést egyébként, ami azt írta, hogy egy másik előadásba való felhasználáskor 50% nem tudom, díjazás jár az eredeti tervezőnek. Még ilyet is találtam, de olyat is találtam, ami egy az egybe leírja, hogy minden jogodról lemondasz, és ő felhasználhatja, a harmadik félnek eladhatja, azt csinál, amit akar, másik előadásba egy az egybe felhasználhatja, tehát ilyen is volt, tehát nagyon vegyes. De hogy szerintem ez egy szürke zóna, én most azt a, például ebben a Radnótis esetben azt a szavaztam, hogy olyan jelmezt, ami varratott, tehát tervezett varratott jelmezt, vagy egyáltalán nem használok, vagy maximum egyet, az a kockás öltöny, az varratott, így. Azt egy ilyen háttérben egy pillanatra megjelenő statiszta szintű felsejlésre használom, és hogy egyébként nem használok varratottat, vagy nagyon át, tehát hogy felismerhetetlenségig át kell alakítani szerintem, illetve én azt kértem, hogy legyen feltüntetve valahol ez, hogy egyébként a fele a raktárból van újrahasznosítva, és esetleg akiről tudunk, és az öltöztetők összeszedték, hogy kinek a ruhái, azok legyenek feltüntetve. Egyébként azt hiszem, ez még nem történt meg, tehát a színlapra ránézve, de hogy én ehhez biztos, hogy ragaszkodni fogok. De nincs szerintem erre szabály, és ez egyre inkább el fog hatalmasodni ez a kérdés most a pénztelenségben. Most ugyanez vonatkozik. A díszlet azért egyszerű, különben ott átfestesz egy falat, vannak fix bontási méretei egy színpadnak, tehát szerintem az könnyebb egyébként drágább újrahasznosítani egy díszletet, mint újat gyártani, de majd lehet, hogy ez is átbillen, amikor az anyagárak már annyira elérik a csúcsot.
Én például használom a sajátjaimat.
Igen, azt
szóval. Vagy például a Csabával például csomószor indulunk úgy neki, hogy miért nem csináljuk abban a díszletben. Hogy az mit jelentene, ha egy más kontextusba helyeznénk, vagy nem tudom, tehát mert nekem például ebből mostanában lett elegem, hogy így lemennek az előadások, így raktárba kikerülnek, koszos, poros, rohad, nem tudom átnézni, réteget lemez falak, tömkelegét gyártjuk újra. Most például pont így tervezek, hogy azt mondtam, hogy ilyen ne kerüljön be a színpadra. De csak nem olyan dolgot rakok be, amit nem kell tárolni.
De például olyan is volt nekem, hogy mondjuk Egyszer Kínában nyertem egy első díjat a jó gyerekek képes könyve maszkjaival, és akkor könyörögtek, hogy vigyek ki kiállítani oda a maszkot. És akkor megkerestem az őrként, hogy akkor szeretném a kölcsön kérni valamelyik maszkomat, és akkor kivinni Kínába, és akkor mondták, hogy hát azok szép rohadtak, mert hogy árvíz volt, meg eső volt, följött a szennyvíz, és a földön voltak a dobozokban. És akkor ilyenkor például olyan rossz érzés, mert hogy tudod, hogy iszonyú sok melód volt benne, és hogy miért nem lehetett ezt egy polcra fölrakni tényleg. Tehát, hogy és akkor gyorsan újra kell egy gyártanom egyet, és azt elvinni, és azt úgy csinálni, mintha az az eredeti lett volna, de hogy ez meg a másik, hogy tényleg olyan rossz körülmények vannak a színházakban is, és nagyon sok helyen, tehát neves nagy külszínházakban is van, hogy pár éve emlékszem valahol, most nem akarok nevet mondani, de mentem raktározni, és szólt nekem a jelmezfőnök, hogy mindenki kapucnisba menjek, és mondom, miért? Hát, hogy milyen pondrók így a nyakamba eshetnek, hogy így vegyem fel a kapucnit, és akkor minden, amit kivettem, az először is ment a tisztítóba, be se lehetett vinni a színházba, és csak utána mehetett be ruka próbára, és döbbenetes. Vagy voltam olyan raktárban télen, december közepén, nem volt fűtés. És akkor hát mennyi ideig tudsz hatékonyan mínusz 10-be raktározni, tehát hogy így kezdjük be kabádba, így ideregre.
Mindannyian meg fogjuk tudni hamarosan a színházakban, hogy milyen hatékonyan lehet ott ülni, vagy nézni. Nem sokára a végére érünk, az még érdekelne, hogy ja igen, tehát hogy ti mennyit dolgoztok? Mármint, hogy van arra belső szabályotok, hogy évi hányat vállaltok el, vagy pedig mondjuk az befolyásolja, hogy nagy színpad, stúdió, vidék, Pest, Grácz, Berlin. Mitől függ ez? Én úgy valahogy úgy satszolom, de nyugodtan nem csináltam pontos számítást, de hogy olyan évi 4-6 között van.
Minimum.
Nekem több.
Uh-huh. Az mennyi a több, Eszter?
Hát nekem ilyen 10 körül van.
Ezt muszáj csinálni, vagy nem tudom, most így van, és akkor minden régent mondasz, azt nem hiszem, vagy miért? Vagy nem sok ez?
Nagyon sok. Egyáltalán nem mondok mindenre igent, nagyon sok nemet mondok. Hát először is vannak az állandó rendezői az embernek, akikkel halad tovább, tehát azok munkakapcsolatok, azok együttfejlődések, tehát azokra nem szívesen mondanék nemet, vagy csak ha nagyon muszáj. Akkor ehhez, ez néha kitöltene egy évadot. Akkor ehhez ugye jönnek hozzá új emberek, akikre meg az ember kíváncsi, és ugyanúgy az az új munkakapcsolat és egy új impulzus is egy fejlődést okoz, tehát arra azt is azért, hogyha olyan ember hív, aki igazán érdekel, akkor nem szívesen mondok nemet. Akkor régebben nagyon sok eszefés vizsgát csináltam egyébként azokkal a rendezőkkel, akikkel egyébként dolgozom a kőszínházban, tehát arra meg úgy éreztem, hogy illetlenség nemet mondani, tehát hogy az a valahogy a munkakapcsolatnak a része. Most ez már ugye megszűnt. Tehát ezekből valahogy ennyi adódik, és amit a Fruzsi is említett szerintem korábban, hogy azért nehéz néha nemet mondani, mert benne van a pakliban, hogy soha többé nem hív fel, mert megsértődik, vagy mert félreérti, vagy mert valójában azért olyat nem szoktunk mondani, hogy figyelj, ez most engem nem érdekel, vagy nem is az, hogy ő nem érdekel, de hogy az az anyag abban a színházban nem érdekel éppen, mert tudom, hogy az milyen lesz, és épp nincs hozzá kedvem, vagy soha nem is lesz. Tehát ezt így nem szoktuk pacekba kimondani, ami lehet, hogy baj, és emiatt viszont az, hogy nem érek rá, az minden esetben ez a mondat, hogy nem érek rá. Akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és akkor is, ha valóban nem érek rá. És ezért ez ilyen félreértésekre, vagy szóval mindegy, értitek, tehát hogy emiatt nagyon félelmetes néha nemet mondani olyanra, amihez valójában lenne kedvünk. A megélhetés az meg van, nyilván ő attól függ, de ezt a többiek többet dolgoznak külföldön, mint én egyébként. Tehát ha nekem is lenne évi 2 német vagy svéd munkám, akkor lehet, hogy könnyebben mondanék le 3 másik itthoni stúdiószínpadról. De amit a Fruzsi is mond, hogy egyszerűen annyira differenciáltak ezek a gázsik, ugyanannyit dolgozom, de a stúdió színpadon sokkal kevesebbet keresek. Tehát ha nem nagy színpadon vagyok, akkor sokkal többet kell dolgoznom.
Hát, sőt, van olyan, hogy mondjuk egy függetlennél annyira alacsony, amit fizetni tudnak, hogy...
Ez nullszájdós gyakorlatilag.
Akkor én azt választom, hogy akkor figyelj, azt csapjuk a jelmezhez, összeírom tényleg a költségeimet, de akkor tényleg odafigyelek, hogy kb. Mennyit telefonáltam, mennyit parkoltam, és mondjuk én általában mindig mindent a saját autómmal szerzek be, mondjuk a benzinköltség, és akkor nekem csak azt fizessék ki, azáltal nem olyan sok, és akkor nem azt érzem, hogy kapok egy megalázóan alacsony gázsit, ami tényleg semmire nem elég, hanem akkor én most ezt én jótékonykodtam, én támogattam, és akkor majd ez belépő valami univerzumba, ha már nem leszek, de hogy akkor inkább én így visszautasítom, mert tényleg nevetséges 1-200 000 forint, mert egyszerűen nem fedi sem ennyire sem azt nekünk a mennyiséget, meg próbára járás, meg mindent. És hát ezt valahol vissza kell hozni. Tehát ahhoz, hogy az ember ilyen nagyvonalú tudjon lenni, és segítse a fiatal pályakezdőket, és azokat, akiket még nem fizetnek meg, vagy nem tudtak még bizonyítani, ami nekem még nagyon fontos, hogy ők is lehetőséget kapjanak, hogy esetleg profi tervezőkkel dolgozzanak, akkor ezt viszont persze, hogy be kell valahol hozni, és hát a legjobb esetben mondjuk külföldön.
Én nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak. Egyrészt én szerintem hasonlóan a lányokhoz én úgy érzem, hogy hülyére dolgoztam már magam, vagy voltak olyan évek, amikor, de én majdnem mindig díszletet megjelmezte együtt csináló, és akkor ez egy ördögi kör, mert ha nem vállalod el, tehát szerintem kapásból 3-4 olyan rendezőt tudunk mondani, aki mindannyiunkkal, vagy ne értsétek félre, mindannyiunkon végigment, tehát hogy így én visszamondtam, akkor ő lett a tervezője, ő egy idő után nem bírt, akkor ő lett a tervezője, tehát elég sok ilyen közös pontunk van, de nem hívnak újra, tehát legtöbbször nem hívnak, nekem is egy-kettő van, aki kitartóan így évekig próbálkozott. Tehát ez szerintem egy horror, tehát nincs semmi backup, hogy így mi az, ami így véd engem, mert nem egyeztetnek, tehát senki nem egyeztet senkivel. Másrészt nyilván az anyagi része is, tehát az, hogy milyen gázsik vannak, és tehát most például, hogy jön ki a saját adóm egy hónapra, és azt le tudom-e fedni a keresetemmel, mert ez hiába dolgozom rengeteget. Akkor van a másik, hogy akkor kevesebbet vállal az ember, mert azt mondja, hogy szeretnék koncentráltabban dolgozni, tehát eleget teszek a rendezőnek, hogy ott ülök a próbán, akkor meg az van, hogy nyilván így nem élek meg. Ha meg többet vállalok, akkor meg nehezményezik, hogy tehát azért nem hív, mert azt mondtam, hogy most nekem ez a munkám, és ezt csinálom, a másik meg azért nem hív, mert nagyon sokat vállaltam, és akkor szanaszét vagyok töredezve. Tehát egyszerűen én nekem ebből most nagyon, vagy ebből szóval tök borulátó vagyok. Tehát, hogy vagy a külföldi munkák miatt elterjedt, hogy nem, ő úgy se ér rá. Ez például tök vicces, hogy a gyerekvállalásról ne is beszéljünk, hogy ő most babázik, tehát meg tudok nevezni nagy nevű rendezőket, akik nem hívtak többet, mert gyerekem lett, de nem azért, mert gonoszak, és nekik nincs gyerekük, hanem mert az vagy, ja, hát akkor ő nem 0-24-ben kihasználható. Tehát én most így tök negatív vagyok ezzel kapcsolatban, vagy így rossz szakaszban vagyok, mert igen, egyébként én is elvállalok kezdőembert, és elvállalok mellette olyan költségű külföldi produkciót, ami össze nem hasonlítható, és ugyanolyan kíváncsisággal várom mind a kettőt.
Az van, hogy én azt érzem, hogy én nem vagyok potenciálisan kiaknázva 100%, mint jelmeztervező az egyébként alkalmazott művészi feladataimmal, mert nem mindig kapok olyan izgalmas feladatot, hogy azt érezzem, hogy fú, most minden kreativitás kijött belőlem, és ez a beszorult kreativitás, ez meg egyszerűen ki akar jönni az ötleteim, és én erre találtam ki ezt a platformot, hogy akkor csinálok jelmezközpontú előadásokat, és most évek óta már igen a Soha Rózával és Halas Dórival, ezt ketten rendezzük, és a kreatív részét meg együtt a kórussal. És hát iszonyat meló, egy ilyenen kb. Egy évig dolgozunk, egyáltalán nem éri meg anyagilag, semmilyen szinten, tehát inkább veszteség, mint bármi nyeresség, de utána azt érzem, hogy jó, akkor most így kijött belőlem megint egy adag, akkor most lenyugszom, és akkor hihetetlen alázattal és lelkesen tudom tovább szolgálni a rendezőimet. Én tervező és nem lázadok, még akkor is, ha kicsi a feladat, vagy nem annyira izgalmas.
Akárhogy csavarom, tekerem, csak nem tudunk oda eljutni, hogy milyen szuper dolog ma látványtervezőnek lenni Magyarországon.
Panasz, megkaptad a...
Igen, viszont egyben Lilit és Esztert megrovom, mert ebben a csodálatos kis összeállításban, amit megkaptak a kritikusok, a kritikusok diátadóján most, bár nektek is van kritikus diatok, de nem írtatok bele a kritikáról véleményt. A Fruzsi egészen elképesztő dolgot írt, és ez el is hangzott, hogy valaki egyszer azt írt a jelmezeiről, hogy borzalmasak, és utána azóta az a rendező nem dolgozott vele. Én nem tudom, hogy van-e ilyen direkt összefüggés. És hát igen, szóval ez most megint nem lesz egy ilyen pozitív befejezés, hogyha azt kérdezem, hogy és mi látjuk a ti látványterveiteket, díszleteiteket, jelmezeiteket, mármint hogy kritikusokként mit lehetne velünk kezdeni? Mert azt elmondtátok, hogy a színházi rendszerrel miket kellene kezdeni, de hát mintha mi se látnánk eléggé, amit csináltok, vagy annak a jelentőségét, vagy fontosságát akár.
Csináljunk egyszer valami olyan műsortól, bemutatjuk a munkánkat, és a kritikusok is vagy jobban érti. Tehát, hogy tényleg az, hogy mind a hárman megszállottak vagyunk, mindannyian mindent mindig félrerakunk, és aláhelyezzünk a munkánknak, és ehhez képest azt érzem, hogy nem értékelik igazán azt, amit csinálnak, vagy nem látják, lehet, hogy akkor te szavaidat kölcsön, hogy igazán nem látják, mert hogy nem így biztos, hogy az a feladat mondjuk egy előadáson, hogy annyira extrém legyen egy díszlet, vagy annyira különlegesek legyenek a jelmezek, hanem hogy így szolgálják a produkciót, és lehet, hogy pont attól annyira jó, de nem annyira látványos, és akkor szerintem a tetőkritikus is megszokja, hogy nem is figyel oda, mert nem visít, hogy ú, de ronda, vagy hú, kidöki a szemem, vagy valami nem stimmel. Tehát azt szerintem az sokkal könnyebb észrevenni, ha valami nem működik, vagy nem néz ki jól, vagy nem esztétikus, mintha működne. Pedig szerintem iszonyú fontos része az összkép, a látvány egy színházi előadásban. Tehát én abszolút hiszem azt, hogy legalább olyan fontos, mint a szöveg, meg a színészi játék, meg a rendezés.
Jóban vagytok a kritikával, vagy a kritika jobban van veletek?
Én az elején mindig olvastam kritikákat, vagy sokat. Az egy érdekes dolog, hogy ez egy alkalmazott műfaj, tehát mi a jó, hogy mondjuk van egy előadás, ami nem jól sikerül, de írnak az emberről három jó sort, akkor az egy szuper. De aztán utána így nyilván így az ember eljut oda, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogyha jó az előadás, annak én is része vagyok. Ez nyilván így fontosabb, de azt hiszem, ezt nehéz elválasztani, hogy mondjuk egy előadás nem sikerül, vagy rossz előadás, akkor hiába volt jó a terv, vagy jól nézett ki, vagy jól díszlet, hogy elmez, az kuka. Vagy vajon van-e olyan, hogy egy rosszul sikerült előadás ellenére lehet értékelni a díszletet, vagy elmez, ez egy kérdés számomra. Illetve, hogy mi összehasonlítható mivel? Tehát mondjuk a most volt a mi látványtér, ugye? Az volt a neve, bocsánat, csak írtanak a tónak. És például, hogy ott össze lehet hasonlítani egy, nem tudom, sufnis vagy stúdiós előadásnak a tervezői munkáját egy giga, nem tudom, német Salzburgi vagy Wormsi vagy nem tudom milyen fesztiválnak a költség, ember, feladat, mérete. Tehát, hogy ez szerintem például tök nehéz, hogy egy ilyen rendszerbe rakni, hogyha a valakit értékelünk, akkor az valamihez képest tudod értékelni, de hát ez most elég általános, amit mondok szerintem.
De nem, szerintem ez nagyon igaz. Egyébként én pont volt olyan év, amikor ezt úgy nagyon értékeltem a Színi Kritikus díjban, hogy hirtelen egy stúdió produkció díszlete nyert, vagy egyébként az idei jelöléseknél is nagyon értékeltem, hogy nem feltétlenül olyan díszletek voltak jelölve, amik iszonyú gigalátványosak voltak, mondjuk kivéve azt, ami nyert, de mondjuk a másik kettő, hanem hogy egy színházi gondolkodás volt benne értékelve. De amúgy az, ami már korábban is mondtam, hogy szerintem az nagyon furcsa dolog ebben, nem jó vagy rossz, csak furcsa, és természetszerű, hogy a végeredményt látják a nézők is, és a kritikusok is, amíg a mi munkánk az annyira sokrétű, és annyira az egész folyamatot átjárja, amitől én például nagyon nehezen tudom leválasztani ezt a végterméket, ami utána meg van ítélve. És ez meg szörnyű, hogy a rossz előadásnak hiába van jó látványa.
Azért iszonyú nehéz, mert mondjuk magamból kívül én tizenx éves koromban kitaláltam, hogy mi leszek, azért dolgoztam x évet, majd x egyetemet, vagy ahogy a Fruzsi mondja, konferenciákra járva, nem tudom mi. Iszonyú mennyiségű munkám van abban, hogy külön órák, hogy rajzórák, hogy mintázás, hogy diploma, vagy nem tudom mi. Mennyit töltök galériákban, képkeresésre, tehát a folyamatos képenlevéssel, vagy a vizuális fejlesztésemmel, és akkor valamilyen szakmát kialakítottam, vagy megtanultam, és az alapján csak valamit, és akkor jönnek a kritikusok, és egyébként egy jó kritika az így felemel, tehát hogy az azt csinálja, most ezt praktikusan mondom, hogy igen, csörögnek a telefonok, meg hív a következő évadban, nem tudom, egy rendező, egyébként még baromi jó érzés is, és iszonyú hálás az ember, ha észreveszik azokat a dolgokat, amiket most az Eszter mond, hogy a gondolatod benne, vagy hála Istennek valaki észreveszi. De fordítva is igaz, hogy jön valaki, akinek ez mondjuk nem szakmája, és úgy kritizál, tehát hogy ez egy tök furcsa dolog, hogy de hát ez tanulom 30 éve, vagy 25 éve, tehát hogy ez nagyon furcsa. De van hatalma szerintem a kritikusoknak, szóval ez...
Abszolút.
Ilyen szempontból, és hiszem, a kritikus díj is tök jó dolog. Tehát, hogy, mert figyelmet irányít, és ezért tudjátok, hogy van. Tudjatok róla, hogy ilyen hatalmatok is van, hogy hogy fókuszál. De tényleg.
Abszolút.
Mert a sajtó van olyan, hogy jó, erről jót hallottunk, jót olvastunk, akkor elmegyünk. És ez... Igen.
Tehát ez... Meg egyébként egy kritika, akár negatív, akár pozitív, az egy csomó mindenre rávilágít. És mint alkotó, főleg amikor a saját előadásaink kapcsán kapunk kritikákat, nekem de nagyon sokat segít, hogyha van lehetőségem esetleg tovább gondolni. Tehát most például pont egy ilyenben vagyok, hogy már a bemutató előtt éreztem, hogy valami nincs a helyén, de mivel le volt kettőzve a csapat, egyszer nem lehetett megcsinálni, hogy én bár tudtam, hogy azt ott meg kéne változtatni, a Dóri is tudta, de nem tudtuk meglépni ezt, mert összeomlott volna a produkció, és végeredményben az a végcél, hogy ugye a produkció összeálljon. És például nekem egy csomót segít az, hogy olvasom a kritikákat, és megerősítenek például abban, hogy azt én tényleg ott jól gondoltam, és akkor ez is ösztönöz arra, hogy most plusz energiákat mozgósítsak, meg időt arra, hogy még ezt tökéletesítsem és megváltoztassam.
Tehát akkor mindesetre most megtudtuk tőletek, hogy a kritikának vagy a kritikusnak van hatalma. Én azért szeretnék abban bízni, hogy ez a hatalom ilyen pozitív hatalom.
Tehát, én pozitívnak mondtam.
Igen, hogyha ez titeket további munkákhoz, meg mondjuk így a láthatóság növeléséhez segít, hát akkor csodálatos, és látjátok, a végére csak sikerült valami pozitív dolgot kihoznom ebből, úgyhogy elégedett vagyok. Köszönöm szépen, hogy beszélgettetek velem. Sziasztok, viszontlátásra!